Talán a legfontosabban úgy fogalmazok, hogyha informális hatalomnak nevezem, amivel ő rendelkezett, őt soha senki semmire meg nem választotta, ki nem nevezte felelősséggel, így igazából nem tartozott senkinek, tehát az ő cégére az volt, és mindenütt ez volt a válasz mindenre, hogy ő Demszi Gábor főtanácsadója, és hát ahogy ezen a címen aztán ő mit intézkedett a politikában, mert hát ugye ez az, amit közelebbről ismerek, az nyomon követhető azért több éves nyilatkozataiból, ahol a gyenes sokszor kifogás volt.
És pontosan mihez volt a Városházán köze tehát?
Hát ugye a Városházán a befolyása révén érte azt el, hogy a 2006-os választásoknál lényegében kicserélődött, megújult az SZDSZ frakció. Ebből keletkeztek az első viták, és ő már az akkori kampányban használt program elemeknél is meghatározó befolyással volt. Ebből keletkezett a második vitánk, tehát 2006 nyarára tehető az, amikor azért viszonyom Demszky Gáborral feszültével. De Mesterházi Ernőnek korábban itt volt a Városházán, csak akkor a lehetőségei elmaradtak a későbbiektől. Tehát az első viták még Azkári Jánossal közösen abban voltak, hogy ő a különböző közüzemi cégekhez javasolt szereplőket, akiket delegáljunk igazgatóságokba, felügyelőbizottságokba. Ez az igyekezete akkor jó részt megtört rajtunk, Azkári Jánoss és rajtam is. Aztán az új ciklusban érte azt el, hogy tulajdonképpen a közgyűlés látókörülből is jó részt kimaradt a személyi döntések, tehát nagy közműségek vezérigazgatói is ebben a szuperbizottságban nyerték el a kinevezésüket, amiről a sajtó másokszor írt.
A Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottságáról van szó.
Igen.
Amelyben az SZDSZ-nek és az MSZP-nek kétharmados kényelmes többsége volt.
Kényelmes többsége volt, hanem a közgyűlési egyfős többséggel, ami hát egész más viszonyokat jelentett. És hát tulajdonképpen én többször mondtam azt is, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a mandátum viszonyoktól eltérő szavazati arányok alakultak ki ebben a szuperbizottságban, hanem ez még egy bizalmi felületet is elvett a saját koalíciós képviselők elől, mert egy kitárgyalt, megvitatott ügyet a közgyűlésben azért meg lehetett az egyfős többséggel is szavazni, de ezt a belső vitát is megsporolhatták akkor, hogy ebben a szuperbizottságban a megfelelő javaslatokat gond nélkül átvitték.
Tehát azt mondja, hogy 2006-tól erősödött meg Mesterházi Ernő pozíciója a Városházán. Az ön egyik korábbi nyilatkozatában az állt, hogy Mesterházi és Hagyó Miklós, főpolgármester helyettes, közösen osztották ki a pozíciókat a fővárosi cégeknél. Tudna példákat említeni?
Tulajdonképpen a felosztás az úgy működött, gyakorlatilag most keresek utána a fejemben, de azt hiszem, hogy mindenütt, hogy az egyik oldal, ahol a egyik cégnél a vezérigazgatót adta, ott a másik oldal adta az igazgatóság elnökét, ugyanez volt a helyzet a felügyelőbizottsággal, tehát tulajdonképpen kiegyensúlyozták egymás között azokat a szereplőket, akik a különböző irányítási jogköröket gyakorolták. Tehát ennek volt az eredménye az, hogy gyakorlatilag a BKV igazgatóságába, mondjuk így, hogy a szabaddemokraták jelöltek vezetőt, és a vezérigazgatót pedig a másik koalíciós partner, és onnan egyben eljáró főpolgármester helyettes delegált.
Ez persze nem új keletű, hiszen ez régebben is hasonlóképpen történt.
Igen, ez nem volt egy újdonság. Az újdonság itt az volt, hogy elég szűk körben dőltek el ezek a döntések, tehát még egyszer mondom, a közgyűlés nyilvánosságát is meg lehetett fordulni ezzel az úttal. Amivel nekem hát dupla problémám volt, és ez sem egy újdonság, ezt is egyszer elmondtam. Tehát a gondot az én szememben nem csak az okozta, hogy ki kap kinevezést egy céghez, közösség vezetésére mondjuk, hanem ez egy olyan sajátos függő viszonyt is jelenthet, hogy a vezetők felmentése is ebben a szuperbizottságban dölt el, szemben egy közgyűléssel, aminek az én nyilvánossága, sajtó nyilvánossága van. Tehát hogy mondjam, rövid fúrázon lehetett tartani, alkalmas volt, hogy rövid fúrázon tartsanak bevezetőket, akik tudták, azt pontosan tudhatták, hogy rövid úton eldöntéseket hozni, amint erre volt is példa.
Ez volt tehát az a kézi vezérlés, amit a sajtóban emlegetnek, vagy ennél többet is jelent?
Hát ezt lehet minősíteni annak is, aztán, hogy a napi gyakorlatban mit jelentett, erről fogalmunk se lehetett. hát én is újságkíretre vagyok utalva, tehát én csak a kinevetési részről tudok fekete-fehéren beszélni, hogy a napi működésben volt ez a avatkozás is milyen mértékben. Arról annyit tudok, mint az újságolvasó közönség.
Tehát akkor nem tudja, hogy pontosan melyik ügyek miatt, vagy melyik ügy miatt vették most őrizetbe Mesterházi Ernőt?
Hát annyit tudok, még egyszer mondom, annyit olvastam. És hát a jogi részével én tényleg nem kívánok foglalkozni. Mint dolognak a politikai felelősségi részéről szívesen elmondom a véleményemet, ezt tettem egy dekó.
És mi lenne az?
Én azt hiszem, hogy az se természetes állapot, hogy egy ilyen főtanácsadó mondjuk az SZDSZ életében olyan szinten részt tudott venni, és be tudott avatkozni, hogy ez megtörtént. Szerintem ez egy párt működésére sem volt helyes, hát az is köztudott, hogy jelentős hatása volt a fővárosi választmány átalakításában, levetésében. Nem volt mindegy, hogy bizonyos szereplők milyen viszonyt ápolnak Mesterházi Ernővel a pártbeli előmenetelük érdekében, és hát aztán napjainkig jutottunk el, ahol már a legkomolyabb koalíciós együttműködésről szóló pártjavásokon is részt vett, sőt, több esetben a saját személyében tárgya. És még egyszer mondom úgy, hogy ezzel kapcsolatban semmiféle számunk kérhetőség vagy felelősség nincs, mert nincs olyan választó tisztsége, ami miatt számon lehet kérni azt, hogy mit beszéljük. Ez egy testüdegen dolog, tehát úgy a városháza életében, mint a politikai működésben, hogy valaki tulajdonképpen senkinek nem tartozik beszámolási kötelezettséggel, és semmiféle nyilvános felelősséget nem visel, tehát lépéseiért, kijelentéseiért, megállapodásaiért, ő csak magánbeszélgetésre szinten viselhetett bármiféle felelősséget. Még egyszer mondom, nem jogról beszélek, hanem politikáról.